Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A keresztény demokrácia az egyetlen politikai irányzat, ami jövőt tud nyújtani a jelenleg válságokkal küzdő Európa számára, hangsúlyozta Latorcai Csaba, a keresztény demokrata néppárt ügyvezető főtitkára, a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium parlamenti államtitkára Moson-Magyaróváron. Latorcai Csaba Kovács K. Zoltán keresztény demokrata politikus születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen kiemelte, hogy a kereszténység és a keresztény demokrácia már bizonyította, az egyetlen olyan eszme, ami ellen tudott állni a totalitárius törekvéseknek. Hangsúlyozta, hogy Európa egésze a háború felé sodródik, a béke szava Európa nyugati felében csak elvétve hallatszik. A békét nekünk, közép-európai kereszténydemokratáknak kell fenntartanunk, fogalmazott, hozzátéve, hogy Európának csak akkor van jövője, ha visszatér azokhoz az eredeti kereszténydemokrata gyökerekhez, amelyeket az Európai Unió alapító atyái is megfogalmaztak, amelyek szerint Európa nem egyesült államok, hanem szuverén nemzetek egyenrangú szövetsége. Lelepleződött a brüsszeli kettős mérce a német földgázadó ügyében. Az Európai Bizottság ugyanis elismerte, hogy az ilyen és hasonló különadók alássák az európai energiapiacot, azonban hatályba lépése után másfél évvel sem indít kötelezettségszegési eljárást, jelentette ki Gyürk András, a Fidesz európai parlamenti képviselője. Közleményében arról tájékoztat, hogy az Európai Bizottság nevében Kadri Simpson, energiaügyi biztos, nemrég válaszolt a német földgáz különadóval kapcsolatban benyújtott kérdésére. Az EP képviselő hangsúlyozta, az uniós biztos ugyan elismerte, hogy az intézkedés megdrágíthatja a V4 országok és Ausztria gázbeszerzését, az Európai Bizottság mégsem lép az ügyben. Ezzel újfent nyilvánvalóvá vált Brüsszel kettős mércéje, a rezsicsökkentés bevezetése óta ugyanis folyamatosan támadják Magyarországot, amíg más országoknak a régió energiabiztonságát veszélyeztető intézkedéseivel szemben nem lépnek fel, fogalmaz Gyürk András. A zöld energia napjaink egyik kulcskérdése, az energiaellátás pedig az egyik legfontosabb stratégiai kérdés, mondta a kormány szóvivő Szentendrén. Vitályos Eszter, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, aláhúzta. A kormánynak párhuzamosan kell dolgoznia a stratégiabiztonsági kérdéseken és a zöld energiára történő átálláson. A kormány álláspontja egyértelmű, zöld energia igen, zöld ideológia nem, tette hozzá. Emlékeztetett, a kormány célja, hogy egyetértési pontokat hozzon létre a magyarok mindennapjait meghatározó kiemelt ügyekben, ezért indult el az online társadalmi párbeszéd a zöld energia kérdésében. A közös ügyünk a zöld energia felmérésben egyebek mellett a zöld energia megtermelésének és tárolásának fontosságáról, a napelemek telepítése és az elektromos közlekedés állami támogatásáról, a szabályozási rendszer szigorításáról mondhatják el véleményüket a kitöltők. A csapadékos tél és az elmúlt napok magas hőmérséklete miatt a szokásosnál egy hónappal korábban, április 8-án és 9-én kezdődik a szúnyoggyérítés a Balatonnál, közölte a Balatoni Szövetség által megbízott szakértői csoport vezetője. Sáringer Kenyeres Tamás hozzátette, biológiai légiszúnyoggyérítésre kerül sor 1100 hektáron. Megjegyezte, a téli hónapokban lehullott bő csapadékhoz képest ez nem számít jelentős területnek, ami annak köszönhető, hogy az utóbbi hetekben szárazabbá vált az időjárás. A Balaton térségében 2500-3000 hektárnyi szúnyog tenyészőhelyet tartanak nyilván, amelyeket folyamatosan monitoringoznak. A térségben élő mintegy 24 szúnyogfajból 5-7 az embert is támadó csípőszúnyog. Sport. A Honvédelmi Minisztérium közleménye alapján a kormány határozatának értelmében támogatja a Magyar Labdarúgó Szövetségnek a 2026 vagy 27-es Bajnokok Ligája döntőre benyújtandó pályázatát és biztosítja az ehhez szükséges garancia vállalásokat. A Bajnokok Ligája döntő érvényes pályázatának feltétele, hogy a kormány képviselője, jelen esetben a honvédelmi miniszter, felhatalmazást adjon az UEFA által megkövetelt és megfogalmazott nyilatkozatok aláírására, áll a közleményben. Végül az időjárásról. A vastagabb, zártabb felhőtakaró kelet-dél-kelet felé elvonul, mögötte egyre több felé napos, fátyolfelhős időre van kilátás. Az északkeleti tájakon kevés helyen valószínű eső, zápor, délután esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikusok Péderi Zsolt, valamint Karkos István nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Mezőkövesdi és a Hortobágyi Pusztai Állatparkban készített riportjainkat hallhatják. Elsőként Papp Bernadett, a Mezőkövesdi Matyó Népművészeti Egyesület elnöke beszél nekünk.
Egy rendezvény után, ahogy a házi bulik után is, nagyon sokat kell pakolni, takarítani, de nem fölösleges ez a munka, mert nagyon jól sikerült, hétvégén vagyunk túl.
Ugye nem ott kezdünk, az év elején. Év elején kezdtétek tulajdonképpen a programjaitokat. Mi volt az első, amin úgy igazából megjelentetek? Mit mások is láttak?
Kezdhetném akkor a múlt év végénél, mert hogy a hímző hímző szakkörrel már tavaly év végén elkezdtünk készülni egy nagyon jelentős országos megmérettetésre. Két évente Békés Csabán rendezik meg a Kárpát-medencei Néfi Textiles Fesztivált, és gyakorlatilag az utóbbi években elmaradhatatlan számunkra az ezen a programon való részvétel, úgyhogy mi már ezt elkezdtük tavaly készíteni, most magamba próbálok számolni, hogy hány alkotást is adtunk be, olyan 11 néhányat, hirtelen nem tudom összeszámolni. Egy nagyon kedves tematikát hirdettek meg a szervezők, legalábbis számomra nagyon kedves. Ez a színek harmóniája, ez volt az egyik tematika, a másik pedig a szakrális textilek virága. Én ugye Matyó lévén szerelmes vagyok a színekbe, úgyhogy nekem ez a színekkel való játék, ez nagyon is kedvemre való volt, és a szakköröseimnek is. Több garnitúrát készítettünk el, de nem a hagyományoknak megfelelő, vagy a hagyományokat teljesen követő stílusban, hanem egy kicsit változtattunk rajta. Változtattam rajta a formákon is, a színeken is, és mondhatom azt örömmel, hogy sikerrel, mert ugye itt egy komoly szakmai zsűri az, aki eldönti, hogy mi kerülhetnek kiállításra, illetve díjazásra, és valamennyi munkánkat elfogadta a zsűri, úgyhogy még pár napig Békés Csabán látogatható az a kiállítás, amin ott vannak a Mezőkövesdi borsók, a hímzőkör alkotásai, és talán nem szerénytelenség, ha elmondom azt is, hogy én magam pedig első díjat érdemeltem egy nagyon nagyon erős mezőnyben. Azért tudni kell erről a versenyről, hogy többfajta textiles ágban, tehát szövés, csipkekészítés, nemezelés és hímzés, tehát több alkotó együttműködésével is lehet akár pályázni. 1500-at közelíti a beküldött alkotások száma, és ebből 900 valamennyi az, amit kiállítottak. Elképesztően gyönyörű a kiállítás, és nagyon változatos, ugye a Kárpát-medence minden szegletéből maguk az alkotók is, illetve a felhasznált technikák, színek, műfajok, stílusok, tehát igazán nagyon szép keresztmetszete a magyar népi textilművészetnek, és ahogy mondtam is, volt egy másik tematika, ez pedig a szakrális textilek, ugye akár a református, akár a katolikus templomokban szívesen használják a szép hímzett textileket, sőt, ugye tudjuk, hogy a papok is a díszruhában ruháikat szeretik azért a magyar népi hímzésekkel díszítetni.
Kapják általában, ugye, azoktól a művészektől, népművészektől.
Igen.
Tehát nem ők mennek kell megvásárolni, mert én ilyet akarok,
nem,
hanem kapják,
nem,
mert
hanem
nagyon örül az, aki meglátja egy mise közben ezeket,
igen,
a mise ruhákat, a stólákat, stb.
Így van, úgyhogy ez pedig a pályázat másik témájához illeszkedik, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes megnézni ezt a kiállítást. És hát egy nagyon szép rendezvényünk volt február végén.
Bocsánat, még akkor itt azért gratulálva,
köszönöm,
mert beleszóltam, természetesen gondoltam, de hát nem is tudom, megkérdezhetem azért, hogy van itt egyáltalán úgy verseny, hogy lehetséges egymás ellen versenyezni, ti egymásért versenyeztek. Tehát mindenki annak örül, hogyha a másik jót készít és jobbat készít. Nem így van? És majd visszajövünk februárhoz.
Én soha nem úgy készülök, hogy a verseny ér. Tehát soha nem is tudnék, azt gondolom, úgy alkotni, hogy az legyen a célom, hogy vajon fogok-e nyerni, vagy kigyőzök le. Bár ugye van valamilyen szinten díjazás, de azt is tudom, hiszen én magam is részt vettem már zsűrizőként is ebben a munkában, hogy nagyon nehéz különbséget tenni a sok gyönyörű alkotásból, kiválasztani azt, ami a többitől még néhány tizeddel szebb vagy jobb, és hát díjazni ezeknek az elkészítőjét. Én azt hiszem, hogy ebben a közösségben itt értem a népi kézműveseket, és azon belül is a textileseket, vagy a hímzőket, mert én őket ismerem igazából. Nincs igazi versenyhelyzet, tehát mi inkább igyekszünk egymást inspirálni, segíteni. Most is én, van jó néhány nagyon kedves kolléganőm, akikkel már jó előre egyeztettünk, ki mit készítünk, szurkoltunk már a készítési fázisban, megmutattuk esetleg, hogy mivel fogunk pályázni, ha kell, segítséget adunk, tehát nem olyan versenyt kell itt elképzelni, mint mondjuk egy sportnál, vagy hasonló közegben. Itt inkább az a fontos, hogy mindenki a saját egyéniségét bele tudja tenni, és megmutatni azt, hogy mennyire tud a hagyományokhoz illeszkedve, de mégis újat produkálni, hiszen annak nincs értelme szerintem, hogy mindig ugyanazt a leckét ismételjük, és ugyanazokat a egymásra nagyon hasonlító textileket elkészítsük, hanem egy picit mindig változtatni kell rajta, de úgy, hogy az még a hagyományokhoz illeszkedhessen.
Ugye egy kicsit verseny is, de nem úgy megy, hogy név szerint leadjátok, hanem sorszámmal vagy jeligével. Na de ha elém kerülne a te általad készített holmi, valószínű, hogy tudnám, hogy ki készítette. Tehát kicsit kacipántos, de azért mégis ez azért úgy bizonyítja azt, hogy mégiscsak a legjobb művek kerülnek díjazásra. Ez gondolom, hogy te is végignézed, és értékeled saját magadat is, és a többiekét is. És akkor elfogadható. Az első hely az mindig elfogadható.
Igen, itt tényleg arról van szó, hogy a zsűri inkább már a hozzáadott pluszt értékeli, hogy mitől egyedibb ez, mitől különlegesebb, mitől érdekesebb, mint a másik. Én most olyan szinten játszottam például a színekkel, ez nagyon nehéz ugye egy rádióriportnál elmondani, de azért próbálom érzékeltetni, hogy nem csak a hímző fonalak színét változtattam egy kicsit, hanem színes alapanyagra tettem a hímzéseket, és ettől egy teljesen másféle hatást értem el, mint ugye, ha azt mondjuk, hogy matyó hímzés, a legtöbb ember azt mondja, hogy ja, persze, én ismerem. Ez a piros, sárga, zöld, kékkel, fehér vagy fekete alapra hímzett hímzés. Na most én el szoktam mondani, hogy persze, ezt ismerik legtöbben, hiszen ez a legkésőbbi, ez a 20. század elejének gyakorlatilag a stílusa, de amit én legjobban, legalábbis a utóbbi években szeretek használni, az a kicsit korábbi időszak, uh-huh. és azon belül is a gyapjúfonalas hímzések. Nekem a gyapjúfonalak színei azok, amik legjobban tetszenek. Ugye ezek sokkal tompábbak, sokkal visszafogottabbak, mint ezek az erős selyemfonalas színek, és azt gondolom, hogy jobban be is illeszthető a mai lakáskultúrába is talán, mert bár színesek, de nem harsányok. Nem tudom, ez így biztos érthető talán kicsit jobban. Mondom, én most ezzel játszottam, hogy nem csak a fonal színét változtattam, hanem színes alapanyagokat használtam, nagyon szép, egymással harmonizáló, tehát egy-egy garnitúrán belül is többféle szín volt. Én úgy is neveztem el a saját garnitúrámot, hogy a négy évszak, mert sárga, zöld, piros, ez ilyen szamúca piros inkább, úgy mondanám, és szürke alapon, tehát ez a négy évszaknak volt a színe, és erre készültek az én hímzéseim. Február, ugye most nagyon rövid volt a farsang, úgyhogy nem is farsangi programmal készültünk, hanem már a farsang lezárt rultát követően február utolsó hétvégén tartottunk egy tavaszköszöntő hétvégét, mert hogy már látszott akkor is, hogy vége lesz ennek a rövidke télnek hamarosan. Szerintem egy nagyon jól sikerült program volt, 3 nap volt. Pénteken hangszerbemutatót, táncházat, a táncpajtában szerveztük ezeket a programokat. Nagyon nagy volt az érdeklődés, ugye most már többedik alkalommal kicsi gyerekeknek is tartunk táncházat, nem csak felnőtteknek, és meg kell, hogy mondjam, hogy egyre sikeresebbek, tehát már most visszatérő vendégeink azok a kisgyermekes családok, akik lehet, hogy egyébként nem kötődnek a néptánchoz, mert egyikük sem már, mint a szülők közül egyikük sem táncol, de a gyerekeket szívesen elhozzák. Élvezik, nagyon szép a táncpajta épületen, nagyon jó környezetet biztosít, szép nagy tér, a gyerekek is imádják, és hát természetesen utána pedig felnőtteknek volt táncház a Számadó zenekarral. Mindezt Boncsér Gábor hangszerbemutatója előzte meg, aki volt már ilyenen, az szerintem tudja, hogy Gábor egy fantasztikus zenész és fantasztikus pedagógus, és ezt a kétféle szakmát ötvözi a programjába, bevonva itt is a gyerekeket, tehát egy igazán élvezetes program. A szombati nap délelőttje az kicsit inkább a szakmának szólt, az Észak-Magyarországi Népművészeti Egyesületeket hívtuk meg, Nagyon sokat találkozunk ki a kollégákkal, többnyire rendezvényeken, ahol mindenki el van foglalva a saját dolgával, feladatával, és kellenek, azt gondolom, ilyen programok, amikor egy kicsit kötetlenül tudunk találkozni, kicsit jobban megismerni egymás nehézségeit, sikereit, eredményeit, úgyhogy erről szólt a szombat délelőtt, gyakorlatilag Heves, Borsodaba, Új-Zemplén megye és Nógrád megye népművészeti egyesületeinek voltak itt a képviselői, és egy nagyon vidám tréninget is tartottunk, egy ilyen közösségfejlesztő, közösségépítő délelőtt volt, úgyhogy azt hiszem, meg mindenkitől ezt hallottam, hogy nagyon jól érezték magukat. Délután pedig rendhagyó kézműves foglalkozásokra került sor, mert hogy én azt gondoltam, hogy ha már itt vannak ezek az egyesületi képviselők, akkor mutatkozzanak ők be, tartsanak ők olyan foglalkozásokat, amit szeretnének, hiszen bár a Matyó Népművészeti Egyesület tagsága is kézműves tevékenységekben mondhatom, hogy igen változatos, azért vannak olyan szakmák, amik köztünk nincsenek. Például itt gondolok a csipkeverőre, vagy a nemezelőre, vagy a szűrátét készítőre, és egy nagyon jó délután kerekedett, ennek is nagy volt a látogatottsága. Vendégmestereink nem csak mesterségbemutatót, hanem kézműves foglalkozást is tarthattak, ebbe be lehetett kapcsolódni gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt, és hát a szombati napnak a záró eseménye is egy nagyon hangulatos, vidám program volt. Simándi László ugye most már másodjára volt itt nálunk szerepelni a tavalyi folk hétvége után. Én azt gondolom, hogy az ő személyisége, a mesélés is stílusa az elvarázsolja a kicsiket és nagyokat egyaránt, úgyhogy nem is tudom most is így végignézve a közönségen, hogy a gyerekek vagy a szülők, nagyszülők élvezték-e jobban a gyerekek örömét. Minden esetre egy nagyon hangulatos, vidám program kerekedett. Szerintem sokan még tovább is hallgatták volna ezeket a meséket. És hát vasárnap a záró program tulajdonképpen a mi mestereink közreműködésével zajlott, ugye itt a Hadas is kinyitotta a kapuit, legalábbis jó néhány alkotóház. Megmutatták a mestereink a házakat, a történetét, az eszközöket, a mesterségeket. Úgyhogy emlékszem, ugye magam is itt voltam, egy nagyon szép napsütötte, vasárnap délelőtt volt, és volt érdeklődő, örültek a vendégek, hogy nem csak az utcán tudnak sétálni, mint ahogy általában februárban még egy kicsit ilyen alvó állapotában van itt ez a turisztikai központ, hanem jó néhány mestert meg tudtak látogatni.
És akkor következő hónapban is volt bőséggel programotok is, meg feladatotok is. Mindegyiket nem akarod részletesen elmondani, csak azt, amelyik úgy egy kicsit jobbnak tűnt neked. Bár ilyen nincs valószínűleg.
Mindig, ami
úgy van, a kis Gyűri kiállításról tudok, a Békés Csabairól már beszéltél néhány szót, akkor kis Győr. Menjünk oda.
Akkor kis Győr, és azt gondolom, hogy tartozom annyira a támogatóknak, hogy elmondjam, hogy a Nemzeti Kulturális Alap volt az, aki több pályázatunkat is támogatta, többek között a tavaszköszöntő programot, és a Nemzeti Kulturális Alaphoz nyújtottam be egy olyan pályázatot, amelynek az a célja, hogy kis településeken, kimondottan kis településeken a Matyó Népművészeti Egyesület kiállítási anyagát bemutathassuk, és nagy örömünkre az első állomás ennek Kisgyőrben volt, ugye ott hagyományosan a március 15-en mindig egy nagyon gazdag programot jelentésén. Ezt tudtam, és annak idején, amikor elkezdtem szervezni ezt a programot, Kékedi László polgármester úrral beszéltem, és nagyon örült ő is, hogy gazdagítja a programjukat, a kiállítást, meg én is nagyon örültem, hogy becsatlakozhatunk. Ugye a mi egyesületünk körülbelül egy olyan 5-6 éve kezdte el gyűjteni a kortárs alkotók munkáit, a Népművészeti Egyesület ben jelenleg aktív tagoknak az alkotásait. Ezt is mindig pályázati pénzből tudjuk, hiszen az egyesületnek sajnos nincs olyan támogatása, ami egy ilyen tartós vagy fix bevételt jelentene, hanem ha sikerül pályázaton nyerni, akkor bővítjük ezt az anyagot. Ez most jelen pillanatban olyan 100 darabos anyagot jelent, Illetve ettől több, ha az apróbb tárgyakat is számba veszem, ugye tényleg a festett tojástól a festett tükörig, tehát a legkisebb és a legnagyobb tárgyakat mondtam most el, de van nagyon szép kerámiánk, vannak természetesen gyönyörű textilek, népviseletes babák, és hát ehhez a kiállítási anyaghoz csatlakozott egy másik pályázat segítségével elkészült kiállítási anyag, ugye ez egy fotósorozat, ami a Matyó Népművészeti Egyesület rendezvényeit, az alkotóit, az életképeket, rendezvényekből vett életképeket mutat be, ez egy ilyen nagyon korszerű, ez az úgynevezett Aludi Bond lemezekre nyomtatott fotósorozatot jelent, úgyhogy én azt gondolom, hogy kis Győrben is egy nagyon szép gazdag anyag mutatkozott be, ott is kézműves foglalkozások kísérték a kiállítás megnyitót, és ez a kiállítás egyébként majd még két másik településen, Kozárdon és Táján fog szerepelni. Azt gondolom, hogy ez jó az a településeknek is, hiszen gyakorlatilag díjmentesen jutnak hozzá egy ilyen szép kulturális programhoz, és jó nekünk is, mert meg tudjuk ismertetni ezt a kultúrát a régió más helyszínein is.
A régi húsvétolóról, hogy ti kezdtétek az egyesület, most már Matyó Húsvét a hivatalos neve, hát talán csak annyit, hogy teltházat, hogyha kiteszik ugye az utcára, akkor valószínű, hogy
már a város szélére.
Hogy igaz lett volna, hát különösen a hadas volt az, amelyiket előzönlötték. De természetesen nem csak azért, mert ingyenes volt, hanem azért is, mert volt program. Voltak olyan programok, amelyek csalták, a gyerekek is ott átacájjal nézték, amikor ott a, nem is tudom már hirtelen ez a kalap, amikor az gyerekek ott voltak, utána pedig, hát inkább nem is sorolom a programokat, részesei voltatok, elfáradtatok így is, hogy nem az egészet ti csináltátok. Máshol lézengtek egy kicsit, nem mondom, hogy melyik, milyen helyeken, de itt totál tele volt minden. Én a vasárnapról beszélek, mert hétfőn máshol tartózkodtam. Akkor pakoltok, pihentek és készültök, mert ez volt az első etap, ugye első negyed év elmúlt, nem 31-én, hanem 1-én. Április 1-én, a Bolondok napján, de a készület azért a következőkre már elindult, még a múlt évben itt is, ugye?
Igen, azért túl sok időnk nincs itt pihengetésre, meg nem is ez a fő célunk. Természetesen még nagyon sok program van előkészítés alatt. Ahogy mondtam is, még áprilisban átvisszük Kisgyőrből a kiállítási anyagot Nógrád megyébe, de emellett becsatlakoztunk az Alkotóházak hétvégéje programsorozatba. Április végére ismét táncház van már előkészítés alatt. Utána nem sokkal itt lesz a pünkösdi ünnepek, akkor a Szentendrei örökség ünnepre leszünk hivatalosak. A táncosaink készülnek a Borsod megyei táncfesztiválra, ami Sárospatakon kerül megrendezésre. Szóval itt folyamatosan zajlik a munka, tehát nem mondom, hogy nincs 5 perc lélegzetvételnyi idő, de mindig már készíteni kell elő a következő programot, és hát azért nekünk mégiscsak a legdolgosabb időszak jön, ugye a tavasz, nyár és a kora ősz a rendezvények miatt azért mégiscsak a legpörgősebb, és az adminisztráció is itt van mellette, mert ahhoz, hogy jövőre tudjuk folytatni, itt vannak azok a pályázatok, amiket most meg kell írni ahhoz, hogy a jövő évi programoknak is legyen támogatása, úgyhogy nem sokat pihenünk, meg nem is unatkozunk egyáltalán.
Gratulálok mindenhez, tudod, nekem az alapszakmám a népművelő, tehát népművelő vagyok, de én már ezt nem bírnám. Ide folyamatos megújulás kell, amit ti itt tesztek, egymást erősítitek. Ez baráti kapcsolatok, meg minden másfajta tanulás, továbbképzés az, ami adhatja azt, hogy van erőtök. Mert itt van az embernek ereje. Én inkább már pihengetek. Te még nem pihengetsz.
Hát szerintem, amíg vannak sikerek, addig van az embernek ereje is. Tehát az, amikor jól sikerül egy program, az nagyon sok motivációt ad, lelkileg is, fizikálisan is. Vannak olyan pillanatok, amikor kicsit csalódottabbak vagyunk, mert nem úgy sikerül. Nekem az szokott lenni mindig a legnagyobb félelmem, hogy eléggé érdekes ez a program. Vajon, amit én jónak találok, az a közönség is elnyeri a tetszését, eljönnek-e egyáltalán. És hát miután te is tényleg, tudom, népművelő vagy, te nagyon jól tudod, hogy nincsenek erre receptek. Tehát a csillagállás, a szélirány és a borsodi sörára mind-mind befolyásolja, hogy éppen eljön-e a közönség egy rendezvényre. Tehát minden rendezvényszervezőnek volt már szerintem olyan tapasztalata, hogy a legjobb előadót hívta meg, a legoptimálisabb időpontra, és úgy gondolta, hogy ez most tuti nyerő lesz, és lézengtek egy programot. És néha meg csak úgy szinte rutinból valamit megcsinálunk, nyilván akkor is odafigyelve, amennyire lehet, és az meg nagy sikert arat. Szóval nem lehet ezt tudni, szerintem mindig az ember próbálja meg a legjobbát beletenni, amit csak lehet, tehát egy rendezvény előkészítésnél. Aztán utána szerencse dolga, hogy ez hogy sikerül.
Köszönöm egy katonai köszöntéssel, köszönök el, erőt, egészséget.
Úgy legyen, köszönöm szépen.
Pap Bernadettet, a Mezőkövesdi Matyó Népművészeti Egyesület elnökét hallották. Műsorunk folytatásában Konyhás István, a Hortobágyi Pusztai Állatpark vezetője beszél.
Nagyjából már azért megindult a természet, lehet látni, hogy érkeznek szépen visszavonuló madaraink, egy-két késő érkező madáron kívül már minden itt van. Nekünk is ugye a húsvéton túl vagyunk, szerencsére nagyon sokan látogattak el hozzánk, nagyon sok program volt Hortobágyon.
Figyeltem, néztem nálatok is azért, tehát mi lehetett volna szokásos, meg egy kicsit még a tojással rá is pakoltatok. Látom, ott még van egy pár főtt és kifújt tojás. Gondolom a gyerekek foglalkozáson jól érezték magukat. Ilyenkor nem furcsa, mikor azért kérdeztem rá, hogy milyen volt a hétvége, mert hát már mindenütt ki lehetett tenni a megtelt táblát, csak otthon nem, otthon volt üres minden lakás. Itt is sokan. Milyen programjaitok voltak?
Igen, tehát nálunk ugye ment a tojáskeresés, ez ugye abból állt, hogy elrejtettünk tojásokat, ugye ezzel egy kicsit ilyen kincskeresés, és hogyha ötöt összegyűjtött, utána az be tudta cserélni. Csoki tojásra arcfestés volt, pónilovaglás, ugye a vezetések során a kicsik a Baromfi udvarba tudtak tojást keresni, illetve hát kis állatsimogatók, fűrjek, nyuszék, bárányok, azok ugye rendelkezésre álltak. Ezen kívül a tojásfestés, ami talán ugye annyi az érdekesség, hogy ugye itt megszedtük a tojást reggel, megfőztük, és utána természetes színező anyagokkal, céklával, lilakáposztával, vöröshagyma, lilahagyma, héjjal és egyéb ilyen természetes anyagokkal lehetett megfesteni, illetve ugye írókáztuk, tehát ez egy ilyen kis fém ecsetszerűség, amivel lehet rajzolni rá. Nyilván volt, aki a nevét írta rá, volt, aki festette, ugye a moderátor azért segített nekik, raktunk ki olyan mintákat, ami legyen egy kis edukáció is a dologba, hogy milyen tájegységre milyen minták voltak a jellemzők, és aki akart, hát főleg a nagyobbak, azok választhattak ebből. Egyébként felnőttek is kipróbálták ezt, és még azért nem vagyunk teljesen összepakolva, még tegnap is voltak, akik festettek tojást.
Hát gondoltam, de mégsem voltam benne biztos, hogy ezek helyi tojások, nem pedig a Kóból vagy valamelyik más multicégtől vásároltátok. És ugye most ez lecseng, ezzel a tojásfestés már nem lesz, de hát jönnek az újszülöttek, illetve a kikelt tojások is. Most az előbb nézegettem, hogy mi morogott, hát látom, hogy egy műkotlós, tehát a tojáskeltető. Egyébként megülnek mostanában, leülnek a kotlósok?
Igen, most is van, ugye a fodroslibánk is kotlik, illetve itt a japánok is kotlanak. Igazából a tyúkoktól szoktuk elszedni a tojást, meg a kacsáktól, mert azok nem olyan jól keltetnek. Ugye nálunk mindig fontos, hogy a gyerekeknek legyenek kis jószágok, tehát ugye a birkákat is, ugye ilyenkor kint, ugye nem soká, egy hónap sincs már és kihajtás. Már a kis bárányokat olyankor van, hogy le is választják. Nálunk még most lettek, még van 2 hetes bárányunk is, nyilván nekünk más, tehát mi nem egy termelő üzem vagyunk, és ugye a keltetőbe is, amit ugye egy üzemben nem lehet látni, nekünk van kacsa, liba, meg tyúk tojás egyszerre, hogy mindig legyen mindenből egy kicsi, amit meg tudjuk mutatni a gyerekeknek, hogy néz ki egy kis liba, egy kis kacsa, vagy épp egy kis csirke.
Hát azért most is vannak, ugye ilyenkor hétvégén megteltek, utána egy kis szünet, következik a másik hétvége, addig pedig munka. Mégpedig olyan munka, hogy van segítség is. Láttam, hogy 3-4 önkéntes már festegetett meg, hát nem is tudom, hátra nem mentem, hogy mit csinálnak, de hát az állatokkal törődni kell, foglalkozni kell. Gondolom reggel etetnek, este, délután akit kell etetik, meg közben pedig a fészket, vagy az óvat, vagy a kerítést vesztik, teszik rendben. Ez gyakori nálatok, hogy önkéntesek vannak itt?
Igen, mi eleve erre építünk. Tehát ez egy olyan hely, ahol ki tudják próbálni magukat a fiatalok, hogy milyen, egyrészt milyen a munkavilága, milyen az, amikor mondjuk kell jönni időre is dolgozni kell, illetve, hogy tényleg szereti ezt a tevékenységet. Itt különböző programok vannak, hát ugye a legegyszerűbb az iskolai közösségi szolgálat, ugye most ő épp a stanglikat festette, ami egy ilyen madárgyűrűző hálónak a tartórúdjai. Most ő azokat festegeti, mert azért ugye itt nem csak az állatpark, hanem már ilyen kis természetvédelmi komplexummal fejlesztjük ezt a dolgot. Másik hölgy, aki az előbb elmentő madárodukat reparál, majd rakjuk kifelé, ugye Debrecen Egyetemről van biológus hallgató, de vannak Gödöllő Egyetemről, gyakorlatról is itt természetvédelmi mérnökök, tehát igazából egy ilyen komplexebb dolog. És akkor a 18 év felettieknek pedig ugye van ez a Európai Szolidaritási Testület nevű program, ez az ESC a rövidítése, és egy uniós program, itt pedig a 18-30 év közötti fiatalok próbálhatják ki 45 napos vagy akár egy éves periódusba, hogy milyen egy kicsit dolgozgatni, önkénteskedni. Nagyjából a pár alkalmazotton kívül így oldjuk meg a állatpark működtetését, illetve itt a helyi védett területnek a üzemeltetését, természetvédelmi munkákat, kutató munkát, de ugye most délután 4 órától csónaktúra is lesz, nem soká jön a túravezető, és akkor ugye megviszi egy angol családot. Visznek, de már múlt héten volt francia, ciprusi vendégeink is, tehát azért elég jó éledezik a Hortobágy.
Jó idő kell hozzá, bár sokan azt mondják, ugye, hogy nincs rossz idő, csak rosszul elkészített ember rá. Esőköpenyes esernyő van, ha meg nem fél az esőtől, akkor semmi gond. Egyébként az állatok most rendben vannak. Meg volt mindenük a télen, vagy ott tél egyáltalán.
Hát igen, épp az a baj, hogy nagyon enyhe a tél. Tehát ugye például nekünk itt van a nádfedeles hodájunk, ahova, ami azt a célt szolgálja, hogy a birkákat a hideg térre oda tudjuk betárolni. Nyilván azt szeretjük, hogyha kint van az állatsimogatóban, ahol azért van fedett meg szélvédett helyük, de egyszer annyira enyhe volt a tél, hogy felesleges volt őket oda berakni. Itt voltak kint, teljesen jól ki tudtak telelni. Inkább azt mondom, hogy már majdnem, tehát bármilyen furcsa, azért itt nálunk a mi éghajlatunkon azért nagyon jó lenne egy jó kiadós tél, tehát ugye a 4 évszaknak nagyon fontos szerepe volt, leginkább ugye az, hogy iszonyú a nagyon sok olyan kártevő van, ami nem pusztul el ezekbe az enyhe telekbe, nagyon jól áttelel, iszonyú mennyiségű kullancs van, amiket ugye össze tudnak szedni a kint a olyan helyeken, ahol járnak, de hát ez általános országos probléma, de nyilván egy legelő állat, ami eleve bemegy a sűrűbe, vagy akár a kutyák, a macskák, ők még jobban össze tudják ezeket szedni, meg nyilván azért őket nem is lehet annyira kezelni, mint mondjuk a kirándulókat, hogy lefújja magát kullancsriasztóval, és arra egy-két napra ugye azt kibírja, tehát ez nyilván egy folyamatos terhelés az állatoknak.
Te erre gondolsz, mások pedig a mezőgazdászok, akik a földet művelik, és tudják, ott is van kártevő, tehát kellene a fagya 4 évszak hazájában, bár hát már kezd mediterránná válni a klímánk, de reméljük azért még a mi életünkben nem kell nekünk itt a Hortobágyon csónakázni télen is. Nos, hát ez egy része annak, amit tesztek, de tulajdonképpen azért fenntartjátok ezt a helyet, ami nem csak kirándulóknak, állatsimogatásra való helyez, hanem génmegőrzésre is. Sikerül azért újakat szerezni, olyanokat, amelyek úgymond értékesek?
Igen, tehát ugye nekünk az a cél, hogy a Magyarországon őshonos házi állatokat mutassuk be. Nyilván ez egy fajta bemutató, tehát itt nincsenek nónius ménesek, meg szürke marhagulyák, mindenből van egy kevéske, kicsit ilyen Noé bárkája jellegű. Igazából a birkákkal, juhokkal vagyunk gondban, tehát vannak olyan fajták, amiket iszonyú nehéz beszerezni. Nyilván olyan lenne sok, ami nagyjából úgy néz ki, de azért az, ami teljesen fajta tiszta, azokat nagyon nehéz. Nyilván ezek kiszorultak, ezért is kell egy ilyen telep, ahol ezeket lehet, de ugyanígy a mangalicával is állandó problémában vagyunk, tehát nagyon szívesen keresztezik, szinte mindenütt már hússertéssel keresztezik, és tiszta vérű mangalicát nagyon nehéz találni. Ami van, az nyilván azokra vigyázunk. Baromfi is most azért már, hál' Istennek, olyan jó beállt az állomány, hogy mind a hétféle színváltozata a őshonos tyúkjainknak vannak, tehát a kopasznyakúak is, illetve a parlagi fajtába is. Ezekből már most két helyre is tudtunk keltetni való tojásállományt adni, tehát azért reméljük. És én azt veszem észre, hogy egyre többen is keresnek bennünket pont ilyennel, hogy egy kicsit extenzívebben szeretné tartani otthon az állatokat, van egy kis udvara, ott elkapirgáljon, legyen is, ugye ezeket a erőteljesebb, vagy nem is erőteljesebb, hanem életképesebb állományokat, amik tényleg kint a természetbe megélnek, azokat keresik. Ja, nálunk is van már kis csirke, ami itt az olba kelt ki, tehát ugye ilyenkor még mindenütt, még most kezdődik majd a kotló ültetés ideje, és nálunk meg gyakorlatilag elkotlott, és ki is vezetgeti a kis csibét, és ugye nagyon érdekes nézni, hogy mondjuk egy keltetőbe kikeltetnénk, és azt kiraknánk oda, az egy napon belül elpusztulna gyakorlatilag, főleg ezekben a hidegebb időkben. Még egyszer, ami a tényleg a kotló kelti ki, és vezetgeti, és gondozza, azok viszont gond nélkül megélnek. Tavalyi tyúkjaink is vannak, amik októberbe keltek, novemberbe tollasodtak be gyakorlatilag, és itt kapirgáltak, nagyon szépen felnőttek.
Ipari méretben, otthon háztáiban nem lehet tartani állatokat, aki pedig azt szeretné, hogy megérje, gazdaságos legyen, olyan fajtákat visz, amelyek intenzíven hozzák a húst, tojást, stb. Vissza lehetne állítani még a falusias életmódot? Nem azt mondom, hogy ugyanazt a falusit, mint volt régen, de azt, hogy tényleg olyan húsú állatokat tartsunk, amelyek egészségesebbek, mint a műhús mondjuk.
Nyilván, tehát ezeknek a tartása, ez nem egy olcsó mulatság. Sokkal többe kerül, hogyha húst akarunk előállítani.
De egészségesebb.
Igen, ezt akarom mondani. Tehát gyakorlatilag tényleg 3-4-szeres a költsége így tartani a jószágot. De az biztos, hogy ebben nincsenek benne azok a ízfokozók, azok a tápok, ami esetleg ugye állati másodtermékek, vérliszt, húsliszt, ami egy nagy üzemi tartásnál kell. Nyilván éhes az ország, tehát kell a gazdaságos előállítás, tehát ezzel így különösebben én nekem úgy nincs bajom, tehát mindenki eldönti a vallása, ízlése és pénztárcája szerint, hogy melyiket részesíti előnybe, de az nyilván, hogy teljesen más, és nem is lehet elvárni, tehát egy nagy üzemi tartás, meg egy ilyen tyúkudvar, ennek teljesen más a funkciója. Ugyanakkor vannak olyan dolgok, amiket otthon szerintem, tehát ezt kell eldönteni, hogy ez olcsóbb nem lesz, tehát ugyanúgy meg kell neki, mert nyilván ugye régen egy tanyában úgy volt, hogy minden tanyához volt udvar, meg volt föld is, tehát nagyjából egy ilyen 4-10 hektáron gazdálkodtak az emberek, és ez volt nagyon fontos, hogy meg tudta termelni kézi erővel azt a takarmány mennyiséget, amennyi kellett neki ahhoz, hogy az állatokat felnevelje. Úgyhogy meg kell venni a kukoricát, a búzát, szénát, mindent, akkor iszonyú drága lesz ennek az állatnak a tartása, de még akkor is el lehet dönteni, hogy most tápot adok a otthon annak a 8-10 csirké vagy tyúknak, vagy pedig rendes szemes takarmányt. És nyilván szemes takarmányt adok, akkor egészségesebb lesz a húsa, a tojás egészségesebb lesz, tehát nyilván egy olyan rendszerbe tartom, ami olcsóbb nem lesz a tojás, de meg lehet, tehát azért én úgy gondolom, hogy tehát azért látom azt, hogy tényleg 8-10 tyúkkal, és ugye nyilván azt 2 éves rotációval szépen használja az ember, azzal egy családnak azért nagyjából a tojás szükséglete, illetve ugye nyilván utána alkalmanként a tyúkhús lesz, hiszen azért ezeket az állományokat cserélni kell, és ha emellé még mondjuk van 2-3 anyanyula, ami azért 3 havonta friss hús tud hozni a konyhára, és nagyon minimális a tartása, tehát tényleg akár ilyenkor ki lehet menni szedni nekik füvet, meg vagy ha olyan a kert, akkor ott a végében még egy kis lucernát rak az ember, nem kell sok, azon nagyon szépen fel lehet nevelni ezeket, és ugye friss húst kapnak, tehát ez még olyan, a nyulat szoktam példának mondani, hogy még tényleg a szegényebb családok is egy nagyon egészséges, nagyon jó húskihozatalú állatot tudnak tartani, és ami nagyon fontos, az, hogy nem úgy van, hogy megveszek egy disznót, és akkor etetem egész évbe, és utána van egy nagy mennyiségű húsom, mert lehet, hogy egy szegényebb családnak még ez is gondot okoz, a nyúlnál viszont ugye kis helyen elfér, és gyakorlatilag reggel vágom, délbe eszem, tehát nem kell hűtőbe tárolni, és ugye a tömegtakarmányon nagyon szépen felnő télire, hogyha nincs annyi pénze az embernek, akkor csak valahogy az anyákat át kell teleltetni, vagy levesz, és akkor tavasszal újra kezdi, tehát sokkal mozgékonyabb is, valami fontos ez, hogy azért 2-3 hónap alatt már hozza, tehát gyakorlatilag minden héten, hogyha beálltott 2-3 anyát, minden hétvégén friss, jó minőségi húst tud tenni az asztalra.
Nem mindegy, hogy mit eszünk. Ugye régebben mondták, hogy az vagy, amit eszel, vagy azzá leszel, amit eszel, de mondjuk ez kicsit sántít, de az igen, hogy a nem megfelelő táplálkozás, a táplálék, az igen súlyos betegségeket okoz. Mostanában, hogyha interneten felmászol, látsz egy csomó mindent, hogy ezt a gyógyszert, ezt ajánljuk hozzá, ezt ajánljuk hozzá. Nem, meg kellene előzni. Úgy persze, hogy mozgás, minden pszichika, mi van pszichológia, és hozzá még a megfelelő táplálkozás is lenne, hát ha tanulunk belőle, hát én se tudok mindent úgy tenni, mint ahogy szeretnék. Akkor megettük a tyúkot, meg a disznót, meg a bárányt, ami nagyon egészséges, mások elviszik, mi nem eszünk belőle, nem tudom miért, nem szoktuk meg. Itt vagyunk ezen a helyen, és hát sok mindenről lehetne beszélni, például ugye arról, hogy azért Hortobágy községnek az alpolgármestere vagy, és hát bizony felelősek vagytok azért, hogy Hortobágy megéljen úgy, hogy persze ne legyen itt egyszer 500 ezer ember, kicsit túlzok, másszor pedig kong a határ, csak a szürke legel, meg a juhok. Most mondtad, hogy már a csónaktúra a Hortobágyon az beindult, a kis gyalog túra ott az ösvény, azt gondolom, hogy már lassan-lassan, amit bemutattál, az is beindul, és jönnek a kihajtás, behajtás, mindenfajta vásárok. Hortobágy azért fejlődött valamilyen szinten, olyan szinten, hogy több lábon kezd állni ezekből, akár a turisztikában is.
Én 2016-ban költöztem ki Hortobágyra, és akkor ugye, amikor elkezdtük így közösen Nemzeti Parkkal, meg a Gémegőrző KHT-vel a turisztikai dolgokat, ugye mi hárman lehet azt mondani, hogy a nagy turisztikai szolgáltatók vagyunk, azon dolgozni, hogy mit lehetne tenni azért, hogy a turisták jobban ide jöjjenek akár. Két fontos dolgot találtunk, az egyik az, hogy ne egynaposak legyünk, tehát gyakorlatilag egy nap alatt meg lehetett látni, a másik pedig pont ez, hogy inkább minőségi szolgáltatásokat adjunk, tehát nem biztos, hogy a létszámot kell növelni, hanem olyan extra egyedi túrákat tudjanak, kis csoportos túrákat kapni a vendégek, ami tényleg egy kicsit ennek a helynek a szellemét átadja, ugye ebbe vannak akár ezek a pusztai séták, vagy akár ez, hogy itt a állatparkban, vagy a csónaktúra, vagy ugye a hóttúra, ami egy kifejezetten kis csoportos, speciális túra, és azért egyre több ilyen van. A másik pedig, ami szerintem nagyon fontos volt, ez, hogy elkezdtünk összefogni, és komplex programcsomagokat ajánlunk ki, akár egy-két naposat, lásd a kihajtási ünnep, vagy akár most a nyitott istállók, ami volt, amiben ugyanúgy benne volt mind a három nagy szervezet, és mindenki megtalálta, mindenki adta a kis saját szolgáltatását, és ezek már olyan programok voltak, amit egy nap alatt nem lehetett bejárni. Vendég mit csinál, akkor megalszik vagy Hortobágyon, vagy itt a környéken, és másnap visszajön, befejezi a programot. Tehát gyakorlatilag most már lehet azt mondani tényleg, hogy ilyen egy hétvégések vagyunk. Nyilván vannak olyan speciális dolgok, hogy itt főleg nyilván a madarászok, akik egy hétre jönnek, vagy hosszabb időre, fotósok azért, akik úgy jobban át akarnak itt szellemülni, azok hosszabb időre, de azért egy jó hosszú hétvégét el lehet tölteni, illetve akár ugye Debrecen vagy Tiszató, mindkettő nagyon közel van, kettő között vagyunk, gyakorlatilag fél óra alatt meg lehet mind a két helyről közelíteni menünket, és nagyon jó kiegészítő program vagyunk, de akár Hajdú-Szoboszló is. Tehát ugye eljön a kiránduló, itt van egy hetet, két hetet, és nyilván ugye ezt azért lehet látni, hogy csillagtúrákat szerveznek. Tehát Debrecenből gond nélkül elmennek Egerbe, egynapos borkóstolós túrára, de Szoboszlóról is vannak ilyen buszok, Tokajba, Tiszatóra, és ugyanígy Hortobágyra, de például tudok olyat, hogy van pesti körút a szoboszlói szállodáknak, tehát itt van ugye két hétig, nyilván nem akar mindig máshol aludni, és ilyen, hát ezt így hívjuk, ilyen csillagtúrákat szerveznek, és ehhez nagyon jól illik Hortobágy, és mondom, három ilyen nagyon fontos turisztikai központ meccéspontjában vagyunk, mert azért mindenhova több százezer kiránduló látogat el, akár a Tiszatóra, akár Szoboszlóra, akár Debrecenbe, és nyilván ők nem akarják kihagyni Hortobágyot, tehát egy kicsit ilyen nagyképűen azt mondom, hogy el kell menni Londonba, vagy Berlinbe, vagy akárhova, és lerakni azt a táblát, hogy Hajdú-Szoboszló, meg lerakni azt, hogy Hortobágy, meg lehet nézni, hogy hányan fognak a Hortobágyhoz állni, és ezzel nem Szoboszlót akarom bántani, vagy Debrecen, de nyilván egymásnak vagyunk, tehát egymást segítjük, mi meg nem tudunk annyi szállást adni, meg nem tudunk kéthetes programokat adni, de én szerintem nagyon jó ki tudjuk egészíteni egymást.
Elhangzott riportunkban Konyhás Istvánt, a Hortobágyi Pusztai Állatpark vezetőjét hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és a technikusok Péderi Zsolt, valamint Karkos István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől, és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk Mátra Verebé Szentkutat, ahonnan az Irgalmasság zarándoklata alkalmából tartott ünnepi szentmisét közvetítjük, melyet dr. Csizmadia István, az Egri Bazilika plébánosa mutat be. ha tehetik, imádkozzanak velünk.